Lévén haszonban Ósaját, még a teológust a Cernátoli Haszonpártának a vezetőjét.
Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, a jelenlévők közül járt-e mindenki. Vannak ismerős arcok, akikről tudom, hogy jártak Csernátonba, de azért mégis itt van egy ilyen kicsi összeállítás. Induljunk el, hogy érkezzünk meg Csernátonba, és akkor elhozzunk mi egy kicsi háromszéket most ide önöknek Mikházára. Köszönöm a meghívást. Jó itt lenni végre, mert régóta készülődünk, és jó, hogy itt tudok lenni. Az előadásomnak a címe a Csernátoni Népfőiskola szerepe és működése. Azért is mutatom a múzeumot és kalauzolom önöket a múzeumba, hiszen az a népfőiskola meg egyáltalán a tevékenysége szorosan összekapcsolódik a múzeum intézményével. Ez csak egy ilyen kicsi rövid videó volt, nem is viszem tovább a képet, mert aztán majd folytatódik a múzeum gyűjteményének a bemutatásával, de hát ugye itt most inkább a népfőiskoláról kéne beszélni. De hogy amikor 1973-ban megnyílik a múzeum, akkor nyílik még mellette két intézmény, vagy alakul két intézmény, egyik a Csernátoni Népfőiskola, másik a Bot Péter Közművelődési Egyesület. Csernátoni Népfőiskola elnevezést igazából egy kicsit később kezdték használni. Tehát akkoriban Faragó iskolának nevezték meg. Különböző elnevezései voltak, kapuállító csoport, művészeti népiskola, Faragó osztálya. Tehát a kornak megfelelően különféle elnevezéseket használtak. A lényeg az volt, hogy a múzeum mellett legyen valamiféle élet. De egy picit itt előreugrottam, inkább akkor megpróbálok egy picit a történetiségéről mesélni ennek a mi népfőiskolánknak, meg arról is, hogy én végül is ebbe a történetbe gyerekként belekapcsolódtam, résztvevő megfigyelőként, vagy így benne élőként a múzeumi életbe, a népfőiskola életébe, aktívan, tevékenyen az utóbbi mondjuk 15 évben, talán 15 évet is mondhatunk, amikor már én is, mint programszervező, vagy mint a tevékenységeknek a vezetője részt vettem. Tehát egyrészt ott volt valami különleges állapot a 80-as években, 70-es években, amikor gyerekként azt szemléltük, hogy mindig tavasztól, későszig, inkább ugye a nyári időszakban egy csomó idegen ember jött oda a múzeumkertbe, és ott sátraztak. Tehát akkoriban sátortáborok voltak, ez az egész tevékenység, ami inkább a kézműves mesterségeknek az oktatása, továbbadására helyezte a hangsúlyt, a bútorfestés, fafaragás mesterségeire elsősorban. Hát bevonzott oda mindenhonnan nagyon-nagyon sok ember, nem csak Erdély területéről, de Magyarország területéről is. És miért volt ez érdekes? Tudjuk ugye, hogy a 80-as években volt elég szigorú rendelet volt azzal kapcsolatosan, hogy kiket lehet egyáltalán elszállásolni. Tehát volt a Ceausescu rendszerben egy ilyen rendelet is, hogy csak elsőfokú rokonokat lehet fogadni. És akkor ezt, amíg még 77-ig élt nagytatám, tehát ezt ő mindig úgy alakította, meg úgy rendezte, hogy mindenki elsőfokú rokon volt, aki ott az udvarban éppen az 50 vagy akár 100 személy a Kárpát-medence minden részéről. Tehát mi gyerekként ebbe a különleges hangulatba nőttünk fel, és akkor sokkal később kezdtem el feltenni a kérdéseket, vagy sokkal később kezdtem el egyáltalán gondolkozni azon, hogy mi is az, ami ott van. A múzeumi intézmény is, meg maga a népfőiskola intézménye is, a Faragó iskola intézménye. És akkor így kutattam én a múzeumnak a történetét. Idén 50 éves az intézmény, 1973-ban nyitotta meg a kapuit, és ennek a kutatásnak az egyik részecskéje volt a népfőiskola történetének a felgöngyölítése, feltárása. És akkor itt szólni kell arról, hogy hogy indul ez az egész múzeumi történet is, meg ki volt az, aki megálmodta, vagy kigondolta. Tehát az én nagyapám Haszman Pál tanító emberként került Csernátonba, a 30-as évek elején költözik oda, 1920-ban végezte a tanítóképzőt, és itt az előadásommal több ponton is kapcsolódok Keszeg tanár úrnak az elméleti előadásához is, meg ahhoz is, hogy ugye ő volt annak a kutatásnak a vezetője, akik a néptanítóknak a tevékenységeivel foglalkoznak, tehát vaskos kötet jelent meg ezeknek az embereknek a különböző településeink kifejtett tevékenységéről, és én akkor az én a nagytatámat is ide sorolnám a néptanítóknak ehhez a vonulatához. Ő Csíksomlyon kezdte a tanítóképzőt, és ugye aztán jön Trianon, végül 1920 után már Sepsiszentgyörgyön fejezi be a tanulmányait. Hát ugye a történelemnek a fordulópontjai, a nagy fordulatai minden tannyiunk életére ilyen módon is kihatással voltak, és hát ezeknek a néptanítóknak a szerepe talán kicsit még inkább felértékelődik, amikor ugye ott marad az elszakított területeken mindenki, és akkor valamilyen módon ezeket az embereket oktatni, nevelni kell. Tehát a népiskolai mozgalom így lehet emlegetni neveket, akár Balázs Ferenc vagy Márton Áron püspöknek a nevét, a kalott mozgalmat. Tehát nagyon sok olyan hagyományhoz kapcsolódott, valószínű ő is a tevékenységével, amit látott fiatal emberként, vagy megélt. És hát én úgy gondolom, hogy ezekből a hatásokból nő ki aztán az ő szándéka is, hogy legyen, egyáltalán legyen neki egy múzeuma, de hogy ez emellett a múzeum mellett legyen aktív tevékenység. Hát ő megfogalmazza már az induláskor, a kezdetekkor, hogy ne Holt tárgyak tárháza legyen egy intézmény. Ezt nagyon sokszor idéztük, nagyon sokszor mondjuk, és azt hiszem, hogy ebben a Csernátoni Múzeumnak az esetében ez hát több szinten is igaz. Tehát egyrészt már ő akkoriban, és ezt nem én fogalmaztam meg, hanem Pozsony Ferenc tanár úr mondta egyszer egy beszélgetésben, amit vele készítettem, hogy modern muzeológiát művelt már akkoriban a 70-es, 60-as években, hiszen sokkal később jön, most már divatos mindenfelé a múzeumpedagógia az, hogy bevisszük a gyerekeket a múzeumi környezetbe, oktatjuk, de valójában akkor még eléggé ilyen vitrines, megnézzük, kimegyünk, a múzeum egy szentély, ilyen hozzáállás volt ehhez az egész történethez, és akkor ő valószínű azért, mert tanító, és állandóan oktatni, nevelni akart, benne van ez a szándék, hogy akkor oda be kell vinni az életet abba a térbe, adott is a tér, ugyanakkor a tárgyakat is úgy gyűjtötte, tehát azért mondom, hogy több rétegében is igaz, hogy a tárgyak már a történeteket is felgyűjti. Tehát nem csak kihelyez valamit, ugye ahogy a tanár úr is mondta, hogy ugye elszakad a hagyomány attól, aki használja. Tehát ő igyekezett megtartani valahogy egészében ezeket a kicsi világokat, amit látod, hogy nagyon gyorsan ugye változni fog. Tehát jön egy csomó minden, jön az államosítás 49-el, tehát már ott lehetett látni, itt most éppen bent vagyunk a Damokos kuriának az ebédlőjében, 49-ben emelték ki innen a családot, a termelőszövetkezetnek a birtokába került ez a gyönyörű udvarház. Úgy, ahogy elveszik a földeket, a gépeket az emberektől, változik az életforma. Tehát ő ezeket mind, ahogy belátta, előre látta, úgy az érdeklődése is elég széles körű volt, és úgy gondolta, hogy valamit ebből a régi életből meg kéne tartani. Tehát így ennek mentén indul az ő gyűjtése, a múzeumi gondolat, a kicsi skanzennek a felépítése, és akkor ugye, hogy mégse legyen az az Esztergom csak úgy ott, mint egy vasdarab, hanem azon akkor vigyük tovább azt a munkát, azt a mesterséget, amit azzal műveltek, amire használták valójában, és akkor így az ő tudásával visszakanyarodok oda, hogy a néptanítókat hogyan indítják, hogy nagyon-nagyon sok mindenhez értsenek, az orvoslástól, a kántorkodásig, a falu közösségben nagyon sokféle szerepet betöltöttek, tehát ő is akkor így tevékenykedett. Szerintem egy kicsit itt tovább indítom ezt a, mert hogy beszéltem a skanzenről, akkor menjenek ott a háttérben a képek. Közben a népfőiskolában még, meg az ő életéről egy kicsit, hogy hogyan is kerül ő egyáltalán ide. Az ő édesapja Budáról került Háromszékre, komandóra, Gyulafalvára, és úgy telepedik le. Tehát Buda is Sváb eredetű a családunk, ezért van ez a nem túl székelyesen csengő Haszman nevünk. És ott egy székely lányjal megismerkedik. Ő már ott születik 1902-ben, komandó mellett. Tehát beleszületik a háromszéki székelységnek a kultúrájába, és hangsúlyosabb nyilván az életében az a székely nagymama mellett. És látja ezeket a tevékenységeket, még élő mesterségeket, és ahogy mondtam, ugye a néptanítókat sok mindenre okították, tanították, így ő is nagyon sok mindenhez értett, és különösen jó kézügyessége volt. Tehát azért, hogy a mi népfőiskolánk kézműves mesterségek oktatásában lett végül is erős, ez ennek is köszönhető, hogy ő ezen a téren tudott a legjobbat alkotni valószínű. És akkor vissza kell menjünk az 1973-as évekkel jóval elébb, hiszen már a 40-es években ő bevitte a saját udvarára, ami a múzeum szomszédságában van, a Csekória udvarára a gyerekeket, és ott különböző mesterségeket oktatott nekik. Tehát a kosárfonástól a faragásig sokféle kézműves mesterséget elsajátított, és ez ma nekünk, amikor mi is ugyanígy várjuk a gyerekeket, és próbálunk mesterségeket megtanítani, állandó kihívás, és nekem mindig ugye kérdés, hogy hogyan tudunk a 21. századba született, nagyon modern világban született gyerekekhez eljutni. Hogyan tudjuk ezt a, mit a képsorokon láttak, ezt a régi világot egyáltalán közel vinni, hiszen nagyon-nagyon nagy a szakadék, hogy ők ezt már nem érzik. Mi még talán egy kicsit ott gyerekként benne tapostunk ebbe a történetbe, de egy városi gyerek ma már nagyon távol van, és ezért mi hiszünk abban, hogy ha kipróbál valamit, ha bejön a múzeumba, és ott valamit tevékenykedik, legyen az egy festés, legyen az fafaragás, legyen az nemezelés, akkor ebben a környezetben próbálva ezeket a mesterségeket, vagy egyáltalán látva ezeket a régi tárgyakat, talán hitelesebb a forrás is, de valószínű, hogy akkor úgy is távoznak innen tőlünk a múzeum kertből, hogy egy picit lehet meg tudtuk mutatni, vagy éreztetni tudtuk ezt a régi életformát, és nekem ez egy kicsit ilyen rögeszmém, hogy most miért kéne, ugye feltehetjük a kérdést, hogy miért kéne, ott van az én legkisebb babám is, hogy miért kéne ő egyáltalán ismerje ezt a régi világot, vagy mikor minden ott van, ugye egy gomnyomás, ott vagyunk a világban, a nagy világban. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és hát végül is nekünk a feladatunk, kötelességünk, hogy ezt megmutassuk, hogy ne legyünk gyökértelenek, ugye ne legyen majd minden egy nagy, egy nemű valami, amit kavargatnak egy üstbe, hogy igenis én hiszek abba, hogy fontos, hogy ezeket a régi értékeket is meg tudjuk valahogy szeretetni velük, hogy tudják, hogy nekik bizony erős gyökereik vannak valahol, tehát nem gépekként élünk a világban. És akkor még egyet itt próbálkozok, most őszintén nem tudom, hogy mivel folytatódik, de hogyha még valami mozgókép, akkor mozogjon ott a képernyőn. Ezt végül is csak egy kicsi hangulatnak hoztam. Tehát akkor ott onnan kanyarodtam ide, hogy a 40-es években nagyapám már dolgozik a gyerekekkel az udvarában, És ami még fontos, hogy ő akkoriban még tetten érhetett, élő, úgymond élő hagyományként találkozott nagyon sok mindennel. Ott vannak Csernátonban nagyon gyönyörű szép Napóleon korabeli székelykapuk, amikből most már egyetlen egy van helyén, a múzeumunkban 4 darab is látható, de hogy ezeket ő még látja a porták előtt, látja a régi portákat, látja azt a régi hagyományos életet, és látja a fejfás temetőt. Tehát ő ezeket nem csak szemmel rögzíti, nem tudom, nem feltétlen van fotógép a kezébe, de rajzolt, lerajzolt nagyon sok mindent, és akkor rajzba hátrahagyja. Ugyanakkor, ami szintén fontos, és én amikor vizsgálom a múzeum történetét, akkor vizsgáltam a család levelezését is, mert hogy a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok mindig is fontosak voltak, ezt mindannyian tudjuk, hogy nem mindegy, hogy egy-két szóból el tudunk-e jutni egy bizonyos helyre, egy telefon segítségével, vagy nagyobb köröket kell tenni. Tehát ő valahogyan valószínű az egyénisége révén is olyan baráti viszonyokat ápolt történészekkel, írókkal, néprajzosokkal, akik már jóval a múzeumnak a gondolata vagy létrejötte előtt, ott megjelennek Csernátonban, tehát vendégei a családnak, így Vita Zsigmond, Vámszer Géza, most sok nevet lehetne sorolni Molnár István Székelykeresztúrról, tehát jó baráti viszonyt ápol ezekkel az emberekkel, és a könyvtára is szélesedik, gyűl, tehát ott van az anyag is, amit ugye aztán a tanár úr is említ, hogy ugye felgyűjtik, rögzítik a népdalokat, a népi kultúrát, tehát az ő könyvtára tényleg nagyon sokaknak forrásként is szolgált ott a mi vidékünkön, és akkor ezek ugye mind hozzájárulnak és mind megerősítik abban a gondolatában, hogy akkor itt tehát egyáltalán ezen az udvaron a múzeumot létre tudják hozni. 73-tól 77-ig dolgozott ő ott még. Már nem annyira aktívan idős ember volt, aztán a fiai vitték tovább ezt az örökséget, édesapám a testvéreivel, ő sajnos 2021-ben elhunyt, de visszük most már mi a harmadik nemzedék tovább. És hogy miért beszélek róluk, meg rólunk is a népfőiskola kapcsán, mert nagyapám hitt abban és fontosnak tartotta, hogy kinevelje az utódait. Tehát ő a fiait úgy indította, hogy végül is az ő álmát hittel és odaadással kiteljesítették, és a népfőiskola kapcsán, amiről ugye már említettem, hogy fafaragás és bútorfestés az erősségünk ott az udvarban, ő megtanítja ezt a mesterséget a gyerekeinek, nem csak a tanítványainak, a gyerekeinek is, és most is a családunkban ezekre a mesterségekre jó szakemberek vannak. Hát ott van a hiteles forrás a gyűjteményünkben, és akkor ezt így tovább tudjuk adni mindazoknak, akik betérnek oda, akik érdeklődnek ez iránt. Hát az alkotótáborok, amik a 80-as években, már a 70-es években is folytak, és ezeknek nyomai láthatóak a múzeumban, ezek folytatódnak a napjainkban is. Egy picit most már a mi szemléletünket is hozzátettük, és akkor a múzeum gyűjteményéhez is társítunk számtalan múzeumpedagógiai tevékenységet, de a fafaragó műhelyünk, a bútorfestő műhelyünk az napjainkig is működik, és unokatestvéreim ezeket a mesterségeket. Én azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy magas szinten művelik, és tovább tudják adni. A nagyapámról még annyit elmondanék itt a népfőiskolai gondolat kapcsán, hogy ugye a népfőiskola az nem csak a kézműves mesterségeket, az az embereknek a szellemét is pallírozta adott időben, és az ő jegyzetei között azért fellelhetőek olyan jegyzetek, ahol éppen gyógyászattal vagy méhészkedéssel kapcsolatos jegyzetek vannak. Tehát ő is adott ponton még a múzeum előtt a településen azért széleskörű tevékenységet fejtett ki, ilyen irányban is, hogy a tanítványait vagy azoknak a szüleit kiképezze vagy segítse bizonyos olyan dolgokban, amikhez ő esetleg értett. Nem tudom, hogy ez fogja tovább menni. Igen. Kicsit. Hát itt néhány hangulatkép az udvarból. 5 nagy gyűjteménycsoportja van a múzeumnak, és miért fontos ez? A kicsi skanzen azzal a millióval, amit biztosítani tud, egy érdekes környezete volt mindig is az alkotó tevékenységeknek. És ahogy mondtam már, hogy gyerekként ugye mi ezt úgy szemléltük, meg egy csomó idegen emberrel találkoztunk, nem kellett táborba menjünk, hiszen a tábor hozzánk jött, és akkor ott mindig megvoltak az új arcok, a barátok is akár. Ez a környezet így adott egy ilyen szabadságot is, egy ilyen jól alkotó lehetőséget. Itt most végigviszem a... Kifejezetten itt ez a tető ugye most azért is van kiemelve, hiszen a mesterségek ma már, Vargyasi Levente is itt ül a sorok közt, és ő filmesként tudja, hogy a népi mesterségeket azért most már így a településeken elég nehéz tetten érni, de vannak még mindig, hála Istennek, akár idős mesterek, akár olyan mesterek, akik továbbadták családtagjaiknak, vagy valakiknek ezeket a mesterségeket. Itt van a zsindelykészítés. Tehát ez egy komoly probléma, mondjuk, hogyha egy Székelykaput faragunk, hogy beszerezni megfelelő zsindelyt. Velencén még készítenek, de a székelyházakat is ugye régen zsindellyel fötték. Tehát ez egy olyan mesterség volt, ami én azt hiszem, hogy nem felesleges még a napjainkban sem. Faragott mennyezettartó gerendák, itt most egy kicsit vissza a régi évekhez, mondjuk 74, amikor építik a Bélafalvi házat, maga az ács szerkezete, és akkor egy szobabelső. Ezt most csak azért mutatom meg, hogy itt akkor, aki mondjuk eljön hozzánk bútorfestést tanulni, akkor akár bemehet ezekbe a kis házakba is, de jelentős festett bútorgyűjtemény van a kúriában. Elsősorban háromszéki motívumvilágot, mint a kincset lehet nálunk elsajátítani, megtanulni, de akkor ott vannak ezek a régi tárgyak, ezekről is lehet inspirálódni. A Csernátoni Népfőiskolának a szerepéről ilyen módon én azt örömmel mondhatom, hogy a mai fiatalokat is meg tudjuk ragadni, és amikor bejönnek a kisgyerekek, tényleg ebből a nagyon modern világukból, a számítógépes világból, mindig valahogy sikerül eljutni a lelkükig. Amikor egy kicsit kezdünk velük foglalkozni, vagy valamit ők a kicsi kezükkel ott az udvarban elkészítenek, akkor közelebb tudjuk vinni ezt a világot, és visszatérnek adott ponton hozzánk. Ugye hozzátartozik a népi életformához az is, hogy ott egy teljes gazdaság működött a kemence is. Ez az udvarunkba kalákával készült el, ez is akár a népfőiskolának lehet egy tevékenységi pontja is, amit itt azért emelek be, mert ez az utóbbi években készült, és ezt tudjuk használni rendezvényeinken. Tehát ez is még egy aktív tudás a vidéki emberek életében, és hát egyre inkább lehet visszatérünk, vagy tényleg visszatanuljuk, és fontos lesz. És én mindig azt szoktam mondani, meg hittek ebben édesapámék is, hogy bármilyen tudás legyen a fejünkbe, vagy bármihez is értsünk, hogyha a két kezünkkel valamit létre tudunk hozni, bármi legyen az kenyeret, megélhetést adhat legnehezebb időkben is, és én hiszem azt, hogy ma fontos, tehát tényleg felelősséggel tartozunk a gyerekeink iránt, hogy tudjanak valamit kezdeni a két kezükkel is, mert lehet egyszer megáll a gép, és akkor nem tudom, ott maradunk, ott maradunk a levegőben, és nem fogunk tudni lehet táplálékhoz jutni. Tehát én ezért is gondolom fontosnak, hogy legyenek ilyen szigetek, mondjuk, mint ahol most vagyunk, Mikháza, vagy legyen akár, akkor egy kicsit hazabeszélek, legyen a Csernátoni Skanzen, a múzeum, a népfőiskola a műhelyével, ahol gondolom, hogy hiszem, hogy a 21. században sem felesleges az a tudás, ami ott megőrződött, és amit tovább tudunk adni. Azt hiszem, hogy itt lesz most az utolsó kép, eddig még elhozom. Hát ugye most 50 éves az intézményünk, ez egy jó kerek évforduló, és hát így számvetésre is ad alkalmat ilyenkor, amikor az ember így elér egy ilyen emberéletben is szép számot, és tényleg folyamatos probléma, meg kérdés számomra, hogy a hogyan, hogy hogyan érdemes folytatni tovább ezt a tevékenységet, ahogy már mondtam, hiszek abban, hogy van értelme, meg létjogosultsága, de hogy egy állandó kérdés és kísérlet is valahol. Na most a népfőiskola tevékenysége mellett múzeumpedagógiai programjaink is vannak. Ezt azért még így röviden, szerintem van idő, még lehet, hogy bőven is, de azt hiszem, hogy annyit azért nem tudok beszélni, de azért a múzeumpedagógiáról még szólnék, hogy elsősorban a jeles napokhoz kapcsolva építjük fel mi a műhelyünkben az évet, és akkor tavasztól decemberig lefedjük ezeket a jeles napokat olyan tevékenységekkel, amiket tudunk a múzeumi millióhoz kapcsolni. Tehát így mindenhol ott van a kézműves mesterség, tavasz a tojásírás, a hagyományos tojásírás, a háromszéki motivumokat oktatjuk. Aztán bezárólag a karácsonyi csuhé angyallal, azt egy ilyen 400-450 fiatallal dolgozunk így az év során, és a múzeum látogatottságom olyan. Most nem a nehezebb időszakról beszélek, amikor nem lehetett feltétlen jönni mondjuk a vírus évek alatt, de olyan 13 ezer fő az, amit fogadunk. Most ismét elég szép számmal vannak látogatók. Na most ott van ugye a népfőiskola, ott vannak a látogatóink, és ezt inkább most kérdésként fogalmazom meg, hogy hát ha majd lesz még a sorok közt olyan, akinek van ilyen jellegű tapasztalata, nagyon sok román ajkú látogató van az utóbbi 4 évben mondjuk. Pont a pandémia után nőtt meg ennek a belföldi turizmusnak az aktivitása, és akkor, hogy hogyan jussunk el hozzuk, érdeklődéssel, kérdésekkel jönnek be. Ez egy teljesen másik történet, tehát másképp szólunk, vagy szól ez a kultúra az anyaországi látogatókhoz, akik jöttek mondjuk a 70-es, 80-as években, egy nosztalgia volt Erdély, egy ilyen érdekes, akár paradicsomi állapot, és akkor felfedezték a táncház mozgalmat, a népművészetet. De most azt hiszem, hogy kihívás és komoly kihívás az, hogy el kell jussunk azokhoz, akikkel együtt élünk, akikkel a történelem kereke egy országba sodort, és igen, ez egy komoly kérdés nekem, hiszen mindennapos nem problémát mondanék, mert nem probléma, hanem mindennapos kihívás, hogy hogyan tudjuk megszólítani őket. Van egy csomó közös dolgunk is, tehát hogy valószínű azok mentén el lehet szépen indulni, de ez egy terv, amit meg lehet még ott valósítani nálunk az udvarban. Ezt még biztosan, hogy itt, ahogy hoztam jegyzeteket is, de aztán az valahogy elmaradt. Biztosan, hogy egy csomó mindent kihagytam, vagy nem mondtam el, amit szerettem volna, de elhoztam a kiadványunkat, ezt ki fogom tenni, lehet elvenni belőle. Akár mondhatni a népfőiskolai tevékenységből kinőtt dolognak ezt is, hiszen az intézmény mellett működik ez a Csernátoni Füzetek című lap, és akkor itt éppen a fafaragásról lesz benne nagybátyámnak, amikor tavaly volt a 80 éves születésnapja, akkor az ő faragászati kiállítása és az ő általa faragott tárgyak leállhatóak fel benne. Másik oldal, tehát ez ilyen forgathatós, édesapámra egy emlékezés. Tehát így róluk mindenképpen emlékezni kell, és amikor beszélek a múzeumról, vagy a népfőiskoláról, akkor az ő tevékenységük az, ami meghatározta az elmúlt évtizedeket. Azt, hogy mi most ebbe próbálunk mindinkább beletanulni, meg folytatjuk hittel és szeretettel, az majd azt hiszem ilyen 30-40 év múlva valaki majd elmesélheti, hogy jól csináltuk-e, de hát reméljük, hogy azokat az alapokat, amiket megraktak, vagy mondjuk nagyapám megálmodott, és aztán ők kiteljesítettek, sikerül tovább vinni. És igen, akkor így lezárásként tényleg azt fogalmaznám meg, hogy ezek a tevékenységek nem csak nálunk működik, ilyen jellegű tevékenység, de örömmel nézem, hogy mindenhol, ahol működik, és utána majd lesz két olyan előadás szerintem, akik szintén gyakorlati példákat fognak hozni, elsősorban gondolom, hogy ezek tényleg nagyon fontosak, és jó, hogy élnek, és higgyünk benne, hogy folytatnunk kell, meg tovább kell vinnünk most a 21. században is, hiszen egy olyan régi, mondjuk 1000 éves alapokra helyezett tudás, ami talán meg tud erősíteni, nem csak anyagiakban, hogyha valaki ebből él, hanem lélekben és hitben is. És akkor azt hiszem, hogy itt kell tényleg befejezem, mert most már nem bírja tovább a kicsi baba sem. Köszönöm szépen a figyelmet, és örülök, hogy itt lehettem én is egy pici időre. Önök között.